Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Nagy szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket ezen a szép őszi vasárnapon. És énekkel indulunk az Isten jelenlétébe. Az új énekes füzetünk 115. énekével készülünk, lámpás az úton, sötétségben fény.
Lámpás az úton, sötétségben fény, az éjszakában te vagy a remény, szavaid a bátoríts, a lelkeddel gazdagíts, szívemben a béke, Jézus, te legyél. Szavaiddal bátoríts, a lelkeddel gazdagíts, szívemben a béke, Jézus, te legyél. Ahová te elhívsz, oda megyek én, ahová a lelked vezet, meglátom a fényt. Ahová te állítasz, ott adom át önmagam, ott fogok te néked világítani. Ahová te állítasz, ott adom át önmagam, ott fogok te néked világítani. Kövicses az út, és néha oly sötét, felsérti a tapamat, ha nem figyelek én. De ha felnézek te rád, lábam biztos úton jár, szemed tiszta fénye, szívem menedéke. De ha felnézek te rád, lábam biztos úton jár, szemed tiszta fénye, szívem menedéke. Tele bár a vállam súlyos terhekkel, tele bár a szívem keserűséggel, fájnak még a sebeim, begyógyul majd mindegyik, Jézus vérével, szeretetével. Fájnak még a sebeim, begyógyul majd mindegyik, Jézus vérével, szeretetével.
Drága Szentlélek Isten, add a te fölkenetésedet, hogy méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Amen. Sámuel első könyvéből nem olvasom az igét most, hanem majd mindjárt. Amikor légzésemre, a kezemben levő életerőre, a bennem megrezdülő hangra figyelek, akkor odafigyelek, ahol maga az élet születik meg bennem minden pillanatban. Légzésemben, testemben, a bensőmben rezdülő hangban, testi-lelki valóságomban éltet és teremt engem az Isten. Itt találkozom az élettel magával, itt, ahol létemet közvetlenül megtapasztalom. Itt a valóságos Isten működik, nem egy képzeletbeli, egy feltételezett, hanem az, akitől az életet minden pillanatban kapom, akitől jön a növekedés, az életerő, a gyógyulás. Csendben születik az élet, ez a cím ennek a könyvnek, Mustó Péter jezsuita atyától. Ajánlom is nektek, de úgy gondolom, hogy ennek az ige hirdetésnek, aminek az a címe, hogy az élet táplálása, ez egy méltó bevezetése. Mit gondoltok? Az Isten férfi vagy nő? Ugye azt mondjuk Atya Isten, hát azért az elég férfi. Fiú Isten, azért az is férfi. Szent Lélek Isten, na azt nem tudjuk, ott még van egy kis esélyünk nekünk lányok, hát ha látunk valamit az Isten női arcából is, nagyon izgalmas, mert hogy ugye azt mondja a latin, hogy Spiritus Sanctus, ugye hát azért ez is fiú. Aztán, ahogy keletre megyünk, azt mondja Pneuma, hát ez meg semleges nemű. És még keletebbre megyünk, akkor meg azt mondja Ruach, na ez már nőnemű. Tehát még a zsidók még tudták, hogy a Szentlélek nőnemű is lehet, de aztán nyugatra már ezt elfelejtettük. Nem akarok feminista prédikációt tartani, azért szeretném mondani, és nagyon örülök, ha mindenki tudja, hogy fiú-e vagy lány. Ugye manapság ez sem teljesen egyértelmű, de azért ez nagyon fontos, hogy tudjuk. Viszont az Istennel való kapcsolatunknak van egy anyai, női oldala, és szeretnék erről egy kicsit beszélni. Pár hete az volt az ige hirdetésemnek a témája, hogy az élet befogadása, és Sámuel születéséről, Annának az életéről, ahogyan ő meddő volt és könyörgött az Istennek, erről beszéltem. És aztán arról, hogy az Istennel való kapcsolata hogyan hozta meg azt, hogy valahogyan félretette magát az útból, és teret adott az életnek. És végül kisbabát szült. Hogyha valaki nem hallott ezt a prédikációt, érdemes szerintem meghallgatni, csak hogy, mert hogy csomó mindenről nem fogok most beszélni. Hogy az Anna hogyan kötött alkut az Istennel, hogy hogyan sírt, erről most nem fogok beszélni. Tovább néznénk ma a történetet, és azt tanuljuk Annától, hogy hogyan táplálja az életet. Befogadni, táplálni, elengedni. November 1-én erről az elengedésről is lesz szó. És most olvasom a Sámuel könyvéből az igét. Ez a 9. verstől, első rész 9. versétől. Egyszer Anna fölkelt, miután ettek, és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken az Úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta, seregek, Ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló leányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló leányodról, hanem fiú gyermeket adsz szolgáló leányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az Úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki, meddig tart még részegséged, józanodj ki mámorodból. Anna azonban így válaszolt, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok, nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tarts szolgáló leányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt, menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta, nézz jó indulattal szolgáló leányodra. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az Úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta, az Úrtól kértem őt. És mikor fölment az ember, Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az Úrnak az évenkénti áldozatot és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem ezt mondta férjének, majd az elválasztása után viszem el a gyermeket, hogy megjelenjék az Úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje Elkána ezt felelte neki, tégy úgy, ahogy jónak látod, maradj itthon, amíg elválasztod. Csak az Úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, míg el nem választotta. Táplálni az életet. Ez az Elkána egy nagyon jó hívő ember volt, tudatosan táplálta a családját. Hogyha egy picit előrébb olvastok, akkor le is írja a Biblia, hogy hogyan adott az ételből is mindenkinek egy részt. És mint jó apa nem csak fizikailag, hanem lelkileg is táplálta a családját, a család papja volt, időről időre elmentek Silóba a gyerekekkel, és a gyerek tanulta az apjától, hogy az Istennek hogyan kell áldozatot bemutatni. Úgy elképzelem, tudjátok, hogy egy gyerek számára az apa, ez egy kicsit így, hát az Isten, legalábbis az elején. És hogy ki az az Isten, aki előtt az én apám letérdel? Ezt tanulták ezek a gyerekek, hogy van valaki, aki még az apánál is hatalmasabb, aki előtt még az apa is leborul. Nagyon különleges. Elkána teljesítette a törvényt, áldozott a seregek urának, igaz és jó ember volt. Biztosan tudta azt, amit az Új Szövetség így ír, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, az terem gyümölcsöt. Ezt Elkána tudta, hogy ahhoz, hogy az ő élete ezen a földön értelmes legyen, ahhoz neki az Istenből merítkezni kell, a szőlőtőhöz kapcsolódni kell. Ezt tanítja az ő élete. Jó és igaz ember volt, és helyes Isten tiszteletet élt. De van itt valami, amire az Anna tanít bennünket. Az Istennel való kapcsolat női anyai vonására. Mert Anna nem ment Silóba. Mit csinált? Otthon maradt, és szoptatta a kisbabáját. És ez az Isten tisztelet volt az ő számára. Mert akinek van anyukája, vagy akinek van gyereke, az tudja, hogy mit jelent elmerülni egy kapcsolatban, elmerülni egymás arcában. Sokat gondolok Ágotára, annyira örülök, hogy megszületett ez a drága kisbaba, és hogy ez az első szakasz az anyaságnak, ez egy olyan beavatás, amikor úgy gyönyörködünk abban, hogy van egy baba, akire ránézek, és ez egy új élet, és hogy belőlem is van, de hogy mégis az Isten csodája, hát értitek, ez egy Isten tisztelet. És hogy arra tanít bennünket ez a szemlélődés, ez apukáknak is szól, meg férfiaknak is szól, hogy az Isten kapcsolatban van egy ilyen nagyon ösztönös, nagyon természetes vonás, és ezt nagyon jó felfedezni. Hogy attól, hogy az Isten tiszteletünk helyes és igaz, még nagyon fontos, hogy legyen benne öröm. Az élet táplálása ott kezdődik, ahol elindul ez a légzés, ez a kapcsolat, ez a szemlélődés. Hogy értitek, hogy nem csak a cél van, a profit, az eredmény, a hatékonyság, ezek mind nagyon fontos fogalmak a mi világunkban, nekem is fontos. Meg nyomom is a gyerekeimet, hogy na, haladjunk. De hogy van egy másik dimenzió, és erre tanít az Anna ebben az életszakaszában, hogy van a világban egy finomság, egy szépség, egy jókedv. Anna úgy tart Isten tiszteletet, hogy iszik ebből az isteni ajándékból, hogy egy kapcsolatot éltethet és táplálhat. Egyszer egy leadership fórumra mentem, még Egerben volt akkor Magyarországon a leadership fórum, és volt ott egy amerikai nő, aki azt mondta, hogy tehát egy ilyen belső ima tapasztalatra hív meg bennünket. És az volt a belépő ebbe az ima tapasztalatba, hogy keresni kellett egy olyan markáns élményt, amiben egy ilyen mély boldogságot, mély elégedettséget érzünk. És akkor mondta, hogy hát képzeljétek el, hogy mondjuk esztek egy banánt, de hogy az a banán az összes ízlelő bimbóthoz hozzáér, és hogy ez egy olyan fantasztikus érzés, és hogy valami ilyesmit képzeljetek el, mert az ilyenben, amikor úgy át tudod adni magadat annak az örömnek, abban valahogy ott van Isten, az éltető Isten. És akkor én is mentem hozzá egy ilyen egyéni, nem tudom, ima útra, és akkor be kellett hívni ezt az élményt, hogy na, akkor nekem mi? Hát azért gondoljátok, hogy nem a banán volt, de valakinek a banán. Nekem nem a banán volt, hanem hát a Laci, tehát a fiam. Mert akkor még a Laci kicsi volt, és volt egy olyan emlékem, élményem, amit szavak nélküli tulajdonképpen, állok a fürdőszobában, és a Laci így megáll az ajtóban, szerintem olyan 4-5 éves lehetett, és egymásra nézünk, nem szólunk, csak így mosoly, mosoly. Kis fejbillentés, fejbillentés. Integetés, integetés. És akkor elkezdtünk valahogy így, nem tudom, hogy egymást elkezdtük valahogy utánozni. Én nem tudom, hogy én utánoztam őt, vagy ő utánzott engem, de hogy elkezdtünk valahogyan úgy kommunikálni szavak nélkül, ahogyan tényleg csak a, nem tudom, az ilyen korú óvodás gyerekkel lehet, értitek? És hogy... Ez annyira gyönyörű volt, tehát megállt egy picit az idő ebben a pillanatban. Még arra is emlékszem, hogy a fürdőszoba ablakon ilyen homályosan besütött a nap, és hogy tényleg nekem ott volt az Isten, ahogy ott köztünk ez az élet ott áramlott. Egy ilyen örök pillanat. És aztán innen indult az ima tapasztalat, de azt most nem mesélem el. Mindenesetre jó belépő volt az imában ez az élmény. Anna 3 évig otthon van, így olvassuk a Bibliában, pedig az Anna, ugye 3000 évvel ezelőtt még nem olvashatta a fejlődés lélektan könyvet, hogy tudja, hogy az első 3 év mennyire fontos a személyiségfejlődés szempontjából, a kötődés biztonságos kialakulása szempontjából. Anna nem járt a Káposztásmegyeri babamama körbe sem, pedig ha járt volna, akkor tudatosan tudta volna, hogy milyen jól csinálja, mert hogy a mama körben ezen a héten a kötődésről volt szó, 6 pontban, és ezt nagyon hálás vagyok a Zsuzsinak, a Gulyás Zsuzsinak, de minden mama körösnek, hogy egy fantasztikus jó beszélgetés volt szerda délelőtt, hogy hogyan alakul ki ez a kötődés a gyermekben, ahogyan a testi érintés fontos, az utánzás fontos, az összetartozás érzése fontos, az érzelmi szeretet szavakkal való kifejezése fontos, és így tovább. Anna ezt ebben a 3 évben minden módon meg akarta adni Sámuelnek, mert aztán Sámuel majd ezzel a korai tapasztalattal indul el egy nagyon mély vízbe, mert hogy őt majd ott hagyja Silóban az Anna 3 évesen. Na ez az, ami nekem mondjuk elképzelhetetlen, de megtörtént. És Sámuelből a népnek a vezetője és prófétája lett. De hogy ehhez kellett ez a 3 év. Tehát azt akarom mondani így első pontként, hogy az Istennel való kapcsolatban nagyon fontos, hogy megjelenjen az öröm. Tehát, hogy az imába való belépésnél kell egy örömtapasztalat valahonnan előbányászni a lelkünkből. A másik, amit így megértettem, ahogy én is szemléltem ezeket a verseket a Bibliában is, úgy próbáltam belehelyezkedni, már egy kicsit távol van tőlem ez a babázás, de hogy azért nagyon jól esik újra előhívni az élményeket, a spontaneitás. Fontos vonása az élet táplálásának, és így az Isten kapcsolatnak is a spontaneitás. Mert hogy amikor ott van egy baba, akkor arra reagálni kell. Tehát amikor, hiába elrendezem én magamban, hogy 3 óránként szoktatok, tudjátok, tehát hogy megvan a napirend, ez nagyon fontos, hogy legyen egy napirend, de hogy mégis ezzel szemben pedig ott van a spontaneitás, hogy reagálni kell, amikor az nyújtja a kezét, akkor föl kell venni, amikor az arcomat tapogatja, akkor arra rá kell nézni, mosolyogni kell, tehát egyszerűen muszáj nyitottnak lenni. Tulajdonképpen egy ilyen örökös készenléti állapotról is van szó, amire azt mondhatnánk, és mondják is sokszor az anyák, hogy, hogy ez fárasztó. Fárasztó ez a érzelmileg nagyon ki tud bennünket szívni ez a készenléti állapot. De én arra biztatlak benneteket, hogy valahogy fedezzük fel a spontaneitásban az értéket. És hogy amikor az Isten kapcsolatban elfáradunk, vagy azt mondjuk, hogy ellaposodott, vagy azt mondjuk, hogy már nem jelent annyit az Isten, megfeneklett egy kicsit az Istennel való kapcsolatunk, akkor ez a spontaneitás hozhat egy új életet. Amikor azt tudjuk mondani Istennek, hogy Uram, most mihez lenne kedvünk nekünk együtt? Értitek? Tehát, hogy Isten szerintem benne van abban, hogy valamit csináljunk együtt. Isten szereti a spontaneitást, ez meggyőződésem. Mert tudjátok, hogy egy hitbeli megújulás, egy lelki csúcspont nagyon sokszor nem szavak útján ér el bennünket, hanem egy pillanatból, egy gesztusból, amin átragyog az Isten szeretete. És ehhez kell ez a fajta nyitottság. Tulajdonképpen ez is egy ilyen kicsit női dolog, de tényleg úgy gondolom, hogy ez a férfiak lelkében is abszolút megvan és kimunkálható, hogy legyen egyfajta intuícióra való képességünk. Ahogyan egy anya ránéz a gyerekére, és mondjuk érti, hogy mi a baja, és szavak nélkül összehangolódnak, ugyanígy az Isten kapcsolatban is erre van szükség, hogy valahogy Istennel is szavak nélkül tudjunk összehangolódni. Mert amikor azt érzem, hogy Isten már ott van velem, akkor kevés szó is elég. Egyébként Isten nem is szokott nagyon sokat és szószátjár módra beszélni velem, de nem is kell, mert az az egy-két szó abban a létezésben, amikor ő ott van velem, az bőven elég. És ebben a spontaneitásban tudjuk meghallani azt is, amikor Isten valamit sugall, amit a Szentlélek kér tőlünk, ezt mondjuk inspirációnak, nem? Amikor valamire indít az Isten, és hogy ebben az inspirációban születik az élet. Szeretném kérni, hogy mutassátok meg azt a festményt, amit kértem. Ez Rembrandtnak a tékozló fiúról szóló festménye. És hogy egész biztos vagyok benne, hogy ez a festmény is egy inspirációból született. Hogy valahogy a festőnek sugallta a Szentlélek azt, hogy ilyen az Istennel való kapcsolat. Mert ennek az atyának az egyik keze férfi kéz, a másik keze meg női kéz. Ilyen az Isten. És talán ebben a festményben az is, meg magában a történetben, ahogyan az Isten visszafogadja, az atya visszafogadja a tékozló fiút, az is kirajzolódik, hogy az Isten elkötelezett mellettünk. És ez is egy ilyen, kicsit ilyen anyai vonás, hogy ez ilyen visszavonhatatlan. Hogyha egyszer anyukák lettünk, akkor az már úgy marad. Akármit csinál is az a gyerek, ő a gyerekem marad. És Isten ezt mondja az Ézsaiás könyvében, elfelejtkezhet-e anya a gyermekéről, én te rólad el nem felejtkezem. Jézus erre a visszavonhatatlan, elkötelezetten tápláló Istenre mutat, amikor a szőlőtő képét hozza. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. És én azért vagyok, hogy tápláljalak benneteket. Tehát a szőlőtő nem fog elmenni, nem fog elmenekülni, ő azért létezik, hogy tápláljon bennünket. Isten elkötelezetten táplálja ezt a világot, áldása benne van minden élőben. És ezen még túlmegy, az Isten önfeláldozóan táplál, mert ez a világ beteg, nem elég neki az áldás, hanem az Istennek a véréből kell adnia, hogy megmentsen bennünket. Eszembe jut az a népmese, amikor a főhős leszáll az alvilágba, talán pont az élet vizéért, és ahhoz, hogy ő visszatérjen és följöjjön, ahhoz hát egy griffmadár hátára ül, és valahogyan eteti ott azt a griffmadarat, de az utolsó, nem tudom, métereket nem tudja megtenni a griffmadár, mert nincs több ennivaló. És tudjátok, mit csinál a főhős? András, tudod, mit csinál a főhős? Így van, nagyon jó, köszönöm. a népmese nagy szakértője van köztünk, így van, kikanyarít a combjából, és azzal eteti, a saját húsával eteti a griffmadarat, hogy az fel tudjon jönni a felvilágba, a fényre. Mert ezt üzeni az Isten, én vagyok a te gyógyítód, én vagyok, aki örök életre táplállak, így táplál bennünket a Jézus a saját testével és vérével, és ez fejeződik ki itt az úrasztalánál, hogy az Isten táplál bennünket, éltető Isten. Anna szoptatja ezt a Sámuelt, van ebben valami nagyon természetes, hétköznapi, hát mindannyian így születünk a világra, de van ebben valami nagyon ünnepi is, hogy az anya a testéből képes adni. Ez az Isten tudománya, amit megoszt velünk, hogy tudunk adni, szemlélődni. És nem csak jól akarja csinálni az ember, hanem örömmel. És ebben a folyamatban nagyon közel tudunk kerülni az Istenhez. És olykor ez a szoptatás áldozatos munka is, tapasztaljuk, hogy kihullik a hajunk, elvékonyodik a fogunk, és néha megkérdezik az anyukák, hogy hát hol vagyok én, marad-e még nekem valami ebből? De az anya, anya marad, természete a táplálás, az önfelülmúlás. Ki ne látott volna már olyan filmet, amikor a főhős valamiért összeveszik az apával, az apa kitagadja, és akkor a főhős mondjuk egyszer csak visszalopakodik, amikor az apa nincs otthon, látjátok, a Toldiban is pont ez történik, és akkor az édesanya rögtön odamegy, és azt mondja, fiam, itt egy kis ennivaló, nem kell pénz, tudjátok. Tehát, hogy mindig számíthatsz rám, fiam, ezt üzeni. Ez az elkötelezettség, ez a női minősége az Istennek, mindig számíthatsz rám. Istennek is van egy ilyen anyai oldala, ezt így hívjuk, hogy kegyelem. Az a kérdés, hogy vajon te tudod-e azt mondani az Istennek, hogy mindig számíthatsz rám? Vajon bennünk megvan-e az álhatatosság, ahogyan Anna táplálta az életet, hogy mi magunk is tápláljuk az Istennel való kapcsolatot? Vannak, akinek ez természetesen adódik, az Isten kapcsolat, lehet beleszületik, hát amennyire bele lehet ebbe születni, de valahogy valakinek könnyebben jön, mint ahogyan a gyermek is valakinek könnyebben jön, valakinek nehezebben. Valakinek sokat kell várni rá, valakinek meg kell küzdeni érte. Az, akinek ez nehezebben jön, az tudja, hogy kincsre talál, és nagyon megbecsüli. 139. Zsoltárban így kiállt föl a zsoltáros, mint egy gyermek az anyjához. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Hozzád akarok jutni, életura Istenem. Tápláljátok az életet, az örök életet. Amen. Legyünk egy perc csendben, és utána fogunk énekelni. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Ez az üzenete az éneknek, ami következik. 164-es az újból.
sötétségből a fény tündökli. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr. Nékünk megváltó született, értünk Isten emberré lett. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr. Adta magát ajándékul, engesztelő áldozatul. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr. Békességünk drága bére, megtört teste, kifolyt vére. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr.
Imádkozzunk! Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük az életünket, ahogyan figyelünk a lélegzetünkre, ahogyan érezzük a ereinkben lüktető vért, a meleget. Megköszönünk minden pillanatot. Köszönjük, hogy életre hívtál, és nem is tudjuk, hogy mikor kezdődött számunkra tudatosan. Köszönjük, hogy már az édesanyánk méhében gondot viseltél ránk. És mennyire fontos az az első 3 év. Nagyon köszönjük, Urunk, az édesanyákat. Köszönjük az anyai ölet, gondoskodást. Urunk, bocsáss meg azoknak az anyáknak, apáknak, akik ezt nem tudták megadni, vagy nem akarták. És kérünk, hogy hatalmasan kárpótold azokat, akiknek gyermekként ez nem jutott. Urunk, így köszönjük, hogy adsz olyan pót, apákat, anyákat az élet későbbi szakaszában is, amikor már szinte nem lehet azt pótolni, ami akkor elmarad, de mégis adod a kapcsolatokat, hogy kötődhetünk, hogy hordozhatjuk egymást. Köszönjük így a gyülekezetünk közösségét, a gyülekezeti közösségeket. Köszönjük, hogy adod a kapcsolaton keresztül magadat, a gondoskodást, a teherviselést, az öröm és a bánat megosztását. Így könyörgünk, Urunk, hogy hadd legyünk most ebben a helyzetben mi is teherviselő, gondviselő közösség azok számára is, akiknek most nagyon nehéz a mostani helyzetben. Így imádkozunk, Urunk, azokért, akik akár tanárként, akár orvosként dupla terhet cipelnek, de imádkozunk azokért is, akik munkájukat vesztették, akiknek a megélhetése bizonytalan. Kérünk, Urunk, érzékenységet, hogy meghalljuk egymás kiáltását, de adj nekünk olyan bizalmat és olyan közösséget, hogy tudjanak kiáltani egyáltalán, akiknek szükségük van. Így köszönjük, Urunk, hogy te választatsz a szükségeinkre. Te ilyen spontán Isten vagy, hogy amit mi jelzünk, azt te, még a szavunk nincs is meg a szánkban, te te mégis érted azt. És köszönjük, Urunk, hogy a mélységekben, a fájdalmamban, a halálos ágyon, az elhagyatottságban is ott vagy, adod magad önfeláldozóan. Így kérünk, Urunk, hogy mindazok, akik szenvednek, akár testileg, akár lelkileg, vagy mindkét esetben, mindkét területen, különös szeretettel vedd őket körül, és mutasd meg magadat nekik ebben a szenvedésben. Mutasd meg, hogyan szenvedett Jézus Krisztus is értünk, és mi minden született ebből a szenvedésből. Köszönjük, Urunk, hogy foghatjuk a kezedet. És minden kezet köszönünk, Urunk, amit mi is megfoghatunk. És jelezhetjük, hogy itt vagyunk társként, nem vagy egyedül. Köszönjük, Urunk, a házasságokat, a házastársainkat, köszönjük a rokoni kapcsolatokat, köszönjük, hogy támaszkodhatunk egymásra, és nagyon köszönjük, Urunk, hogy ilyen közösségekbe teremtettél minket. És így köszönjük, Urunk, a gyülekezetet is, mint egy még nagyobb közösséget, még nagyobb családot. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik viszik a te jó híredet, ezt az örömhírt. Hadd legyünk mi is mindannyian ilyen misszionáriusok, véve a te szeretetedet, táplálékodat, igédet, biztatásodat, kegyelmed érintéseit. Hadd vonzunk te hozzád mindenkit. Különösen imádkozunk most azokért, akik professzionális misszionáriusként vállalják azt, hogy veszélyben is mennek, ellenséges közegbe is, a muzulmán tengerbe, így könyörgünk Szabó Attiláékért, akik a te messze küldött misszionáriusaid. Imádkozunk őértük is, hogy adj nekik bátorságot, kegyelmet, erőt, hogy amikor találkoznak, ezekben a találkozásokban elkészített szívekre találjanak, és tudjanak rólad bátran bizonyságot tenni. Adj nekik védelmet, oltalmat. És tedd ezt velünk is, hiszen ez a világ, itt nem is kell messzire menni, körülöttünk is éhezők vannak, szükségben levők vannak, lelkileg, spirituálisan éhező emberek. Tegyél minket bátor bizonyságtevőkké. Hadd tudjunk a szeretetünkkel, a viselkedésünkkel, és végül a szavainkkal is rólad tenni bizonyságot. Köszönjük, Urunk, hogy táplálsz, köszönjük, hogy adod magad, magadból adsz, és köszönjük, hogy mi is ezt a példát követhetjük. Hadd legyen az életünk táplálékká mások számára. Téged áldunk, dicsérünk, magasztalunk. Te vagy méltó, egyedül. Jézus nevében hallgass meg. Amen.
Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Záró énekünk is egy szép magyar dal. Ahány csillag van az égen, annyi áldást kaptam tőled, Istenem. Adtál nekem, Istenem.
Csillag van az égen, annyi áldást adtál nékem, Isten. Köszönöm a jó jóságodat, hogy a szívem virágozhat innéken. Köszönöm, hogy jól ébredtem, lesz ruhám és lesz mit ennem időben. Köszönöm, hogy velem voltál, kínok között vigasztaltál meg engem. Ahány fűszál van a réten, annyi szépet adtál nékem, Istenem. Úgy érik meg igéd bennem, mint a kalász a tavaszi napfényben. Te hadsz fényt és zápor esőt, juhaidnak bőven termő legel. Nem takarnak, nem is vetnek, hiányt többé nem szenvednek te benned. Olyan színes lett az életem, amióta én megtértem, Istenem. Amilyen a búza mező, pipacs virág, mikor kijött éjben. Te festetted meg az eget, a tarka barka vadvirágos mezőket. Így fesse át Jézus vére, bűntől sötét szívem tiszta fehér. A szívem békessége, mint a tengernek végtelen kéksége. Szélvész fölül zavarhatja, de az alját soha fel nem kavarja. Mert kősziklára építettem, biztos alapra vetett. Jöhet szélvész, jeges eső, házamra pusztulás többé már nem
bő. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő szent arcát reátok, és adjon nektek inspiráló Isten kapcsolatot. Amen. Áldás, békesség.